Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az igéjét köztetek hirdetni kívánom, írva található az Ézsaiás próféta könyve 45. részében, 21. és 22. versében eképpen. Nincs más Isten rajtam kívül, igaz és szabadító Isten nincsen rajtam kívül. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. Továbbá már előbb felolvasott igeszakaszban, a János írása szerinti evangélium 17. részének válogatott verseiben eképpen. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők felismerték, hogy te küldtél el engem. Én megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én ő bennük. Szenteld meg őket igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, a mai estére többek között egy számot hoztam nektek. Egy számot, amely nem más, mint a 90. 90. Hát sok minden lehet 90, például születhetett valaki 1990-ben. Vagy éppen pont most vasárnap mondta egy kedves orvos ismerősöm, hogy az előző hónapban ügyeletekkel együtt ennyi 1000 forint volt a fizetése. De 90 perces egy vizsga és egy előadás is az egyetemen, vagy éppen 90 napból áll a meteorológiai tél, ha nincsen szökőév. Én mégis valami más módon jutottam ehhez a számhoz, 90. Egy gyors fejszámolással összeadtam, hogy életemben eddig nagyjából hányszor vehettem úrvacsorát, és nem jött ki más szám, mint ez a 90. Ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy én magam legalább 90-szer vallottam meg hitemet az apostoli hitvallás szavaival, és felteszem, hogy ha te is összeszámolnád magadban, hogy nagyjából hol, mikor, hányszor vettél úrvacsorát, akkor valami hasonló számot kapnál. Hát 90 nem egy kis szám. De ha arra kéne felelnem, hogy ebből a 90-ből hányszor tudtam, hogy igazán, hittel, úgy tényleg végig gondolva, elejétől végéig elmondani az apostoli hitvallást ezen alkalmakkor, vagy akár máskor, akkor bizonyára egy olyan kis számot kapnék, amelyet talán én sem mernék bevallani nektek. Kedves testvérek, legyen ez a mai nap egy újkor kezdete, egy olyan koré, amikor igaz hittel és értelemmel, nem pedig monoton hangon eldarálva hangzik fel. Hiszek egy Istenben. Ezzel a mai nappal továbbá megkezdünk itt gyülekezetünkben egy új sorozatot, az apostoli hitvallás magyarázatát, melyel az előző heti kérdésfelvetéseinkre keresünk választ két hetente. Hiszek egy Istenben, hangzik fel a hitvallás évszázadok óta, mert bizony az egyház, mint pedig a hívő keresztény ember kerül sokszor olyan helyzetbe, amikor feltétetik neki a kérdés. Ti pedig kinek mondotok engem? Ma, amikor elmondható, hogy a 20. század embere nem hit semmiben, és erre válaszol a 21. század embere mindenben hisz, különösen fontos tisztázni azt, hogy te ma, amikor azt mondod, hiszek egy Istenben, valójában mit is értesz alatta? Ezen az estén, ezt a sorozatot megnyitva, textusaik alapján alapvetően két kérdéskört fogunk körbejárni. Egyfelől Isten egységét és egyben hármasságát, azaz a Szent Háromság tant fogjuk érinteni, másfelől pedig azt, hogy honnan származik az igaz hit, amely által szánkra vehetjük a krédót. Hiszek egy Istenben. Kedves testvérek, ézsaiási textusunk kérlelhetetlenül és megfelelő határozottsággal fogalmaz abban a kérdésben, hogy hány Istenben kell hinnünk. Nincs más Isten rajtam kívül. Pont. Azaz hiszek egy, azaz egy Istenben. Pont. Pedig csalóka a nyelv, hiszen sokszor képes félrevezetni gyanútlan művelőjét és hallgatóját, az egy ugyanis könnyen válhat számnévből határozatlan névelővé, és ennek során a hitvallás határozottsága is határozatlanságba fordul. Hiszek egy valamiféle Istenben. Mai textusunk többek között erre a veszélyre figyelmeztet bennünket, téged és engem, hogy ne engedd, hogy a számnévből határozatlan névelő legyen, egyetlen Istenben higgyél. Nincs más Isten rajta kívül. De persze ez még önmagában nem elég, hiszen a jó öreg görög bölcselő, a Zeuszok és Hérák korában élő Xenofanész, aki elutasította a görög istenvilágot, kiállta nyáron egy holdfényes éjszakára, széttette a kezét, fölnézett az égre, és azt mondta, egy az Isten. Bizonyára nem Ézsaiást olvasva jutott erre a következtetésre, hanem filozófiai eszmefuttatások révén. Így is el lehet ide jutni. Hiszek egy Istenben. Na de egyáltalában nem mindegy, hogy milyen az az Isten, melyik az az Isten, és hogyan folytatódik ez a mondat, hogy hiszek egy Istenben. Vagy itt vannak éppenséggel a muzulmánok, akik úgy szintén egyetlen Istenről tesznek hitvallást. Egy az Isten Allah, és Mohamed az ő prófétája. De mondok egy még közelebbi példát. A zsidók is egyetlen Istenről tesznek bizonyságot, de mégis más az ő hitvallásuk, mint a miénk. Mert már mindketten megismertük az Ószövetségből az Istent, a mi Isten ismeretünk mégis kiegészül az Új Szövetségben kijelentettekkel. Sőt, mondok egy még meghökkentőbb megállapítást. Jakab levelében ezt olvassuk. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Nem mindegy hát, hogy milyen az az egy Isten, akiről hitvallást teszünk. Éppen ezért minden egyes alkalommal, mikor megkezded ezt az egy mondatot, hogy hiszek egy Istenben, egyben szeretettel, nagy toleranciával és megértéssel, de elhatárolódsz az előbb felsorolt vallásoktól és filozófiáktól, mert nem általánosságban hiszünk egy valamilyen Istenben, hanem csak és kizárólag abban az Istenben hiszünk, aki nekünk kijelentette magát az ő igéjében, Genezistől jelenésekig. Kedves testvérek, mi következik hát textusunk azon kijelentéséből, hogy én vagyok az Isten, nincsen más. Egyfelől az, hogyha ténylegesen egyetlen Isten van, akkor az ő egyedül létéből és istenségéből kifolyólag ő uralkodik mindenen, és az ő kezébe van minden letéve, minden világ dolgai, fák, füvek, eső és szárasság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, mind a mi életünk, mind a mi halálunk. Ha a Szentírásban önmagát kijelentő Isten, egyetlen Isten létezik csak, és te erről hitvallást teszel, akkor a hétköznapi életedben sem fogadhatsz el más isteneket. Nem tehetsz Istenedé magad számára sem eszméket, sem izmusokat, vagy éppen ideológiákat, melyek majd kipótolják, kitöltik országunk, közösségünk, vagy éppen életed azon helyeit, ahová nem akarunk beengedni egy szuverén, mindenek felett uralkodó Istent, vagy nem hiszed el, hogy ő ott is jelen lehet. Ha számodra is csak a Szentírásban önmagát kijelentő Isten létezik, nem teszel báványokat magad elé, életed mércéjéül. Ne mondd hát, hogy majd a maci, vagy valaminek a lekopogása, vagy egy íny, vagy éppen egy kosztüm hoz majd szerencsét a vizsgán. De még csak az se hidd, hogy a bankszámla kivonatodon lévő szám, vagy a hitelkeretet fog megsegíteni téged. De nincs is erre szükséged, hisz az Isten, az egyetlen Isten mindent kezében tart. Gazdagságot, szegénységet, egészséget, betegséget egyaránt. És végképp ne tégy meg Isteneddé hozzád hasonló embereket, tanárokat, főnököket, rokonokat, szülőket, sztárokat, vagy épp a szeretett társadat, hiszen őket is attól a valakitől kaptad, aki kijelenti magáról, hogy nincs más Isten rajtam kívül. Adj értük inkább hálát. Kedves testvérek, nem mindegy hát, hogy milyen Istenben hiszünk, milyennek ismerjük meg azt az egyetlen Istent, akivel kapcsolatban ezt mondjuk, hiszek egy Istenben. Az apostoli hitvallás ettől a félmondattól kezdve három fő része tagolódik, beszél az Atya, a Fiú és a Szentlélek személyéről. Testvéreim, valahányszor hát a Szent Háromság dogmájának ezt a nehezen értelmezhető, kétségtelen, nem egy könnyű részét érintjük, keresztény hitünk és a keresztény teológia talán legnehezebb vizeire evezünk. Mégis hiszem és vallom, hogy ha megértjük ennek a tanításnak a lényegét, akkor a dogma számunkra életté és evangéliummá lehet. A felolvasott lekció és jánosi textusunk az egy Istennek ezt a különös, számunkra talán érthetetlen hármasságát fogalmazza meg, már-már kiválóan iskola példaszerűen, hiszen Jézus Krisztus a Szentlélekről beszél a tanítványoknak, majd az Atyához imádkozik. Egyfelől nincs más Isten rajtam kívül, másfelől pedig három személy képe bontakozik ki előttünk. De ez a három személy, az Atya, a Fiú és a Szentlélek mégsem azonosak, de nem is függetlenek egymástól. Hogyha otthon tüzetesebben még egyszer átolvassátok ezt a szakaszt, a mai lekciónkat, a János 16. és 17. részét, találtok benne egy bizonyos szót, mely lépten nyomon megütheti a fületeket. Ez pedig nem más, mint a szeretet. Bizonyára erre figyelt föl Augustinus, vagy másképpen Szent Ágoston egyházatja, akinek a Szent Háromság értelmezése mind a mai napig mérvadó és meghatározó. Ezt a rendszert úgy kell elképzelni, mint egy elipszist, aminek van két gyújtópontja, két fókuszpontja. Az egyik gyújtópontjában ott van az Atya, aki szereti a Fiút, tehát a Fiú a szeretet, tehát az Atya, aki szeret, ő az amaz. A másik gyújtópontjában ott van a Fiú, akit az Atya szeret, tehát ő a szeretet, azaz az amatus. És maga az elipszisnek a körvonala, ami körbeveszi ezt a két gyújtópontot, Atyát és Fiút, szeretőt és szeretettet, amászot és amátuszt, ami egybefogja ezt a kettőt, az pedig nem más, mint a Szentlélek, azaz a mutus amor, ahogy ezt a latin kifejezés mondja. Hogyan is olvassuk ezt lekciónkban? Megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Ennek a három személynek a léte, munkája átalhatja egymást, minden tevékenységükben a szeretet munkálkodik. Isten szeretet. Ilyen értelemben, hangsúlyozottan igaz. Az apostoli hitvallás a továbbiakban ezzel a három személlyel külön-külön foglalkozik, azzal a szeretetből származó tevékenységükkel, amit ők egyen-egyenként elvégeznek. Ezekről majd külön-külön a megfelelő részeknél majd lesz szó, majd aki éppen aktuálisan az adott rész fogja magyarázni, bizonyára ezekről fog beszélni. Most csak annyit jegyezzünk meg, testvérek, hogy a Szent Háromságnak vannak kifele és befele ható munkái, opera trinitatis ad intra és ad extra. A befelé, azaz ad intra ható munkájában a szerető Atya nemzi a szeretett Fiút, és ketten együtt kibocsátják a szeretett közösséget jelentő Szent Lelket. A kifelé, azaz ad extra ható munkájában a szerető Atya megteremti a világot, a szeretett Fiú megváltja azt, a szeretet kapcsolat Szentlélek pedig a megszentelődést végzi el bennünk. Láthatjuk tehát, hogy a Szent Háromság mozgató rugója nem más, mint a szeretet. Amilyen szeretettel van az Atya a Fiú iránt, ugyanilyen szeretettel akar lenni te hozzád és én hozzám is. Olyan szeretettel, hogy az ő egyszülött fiát adta érted és értem, hogy örök életünk lehessen. És az Atya és a Fiú jelen percben is elküldte hozzánk a Szent Lelket, hogy amiképpen az egybe kapcsol a háromság belső munkájában szeretőt és szeretettet, aképpen kapcsoljon most egybe minket önmagával, az Isten szeretet, szeresd hát te is a te uradat, mert az ő szeretete körül fog téged. Itt lehet, ezen a ponton, számodra és számomra is evangéliummal a Szent Háromságtan merevnek és ridegnek tűnő dogmája. Az Isten szeret téged. Kedves testvérek, ez a szerető Isten egyben igaz Isten is. Hát hogy ne lenne az, mikor mind a belső, mind a külső munkájában a szeretet munkálkodik, a legtökéletesebb szeretet, amit el tudnánk képzelni, és amelybe tégedet is bevonni kíván. Hogyan is olvastuk a mi textusunkban? Nincs más Isten rajtam kívül. Igaz és szabadító Isten nincsen rajtam kívül. Bizony, igaz az Isten, és csak ennek az igazságnak a fényében tehetjük fel magunknak a kérdést. Mi az igaz hit? Mert te azt mondod, hiszek egy Istenben. Én erre megkérdezem tőled, mi az, hogy hiszed? Mit jelent az, hogy hiszed? Mi az igaz hit? Múlt szerdán, amikor ezt a kérdést úgy szintén felvetettük, heidelbergi Káténkkal válaszoltunk erre a kérdésre, illetve még több problémát vetettünk fel ezzel kapcsolatban. Ez két pillért nevezett meg. Az egyik az, hogy a hit egyfelől egy biztos ismeret, azaz certa notitia, mely biztos ismeret arra irányul, hogy igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében kijelentett. Kedves testvéreim, fél éveket lehetne beszélni arról a kérdéskörről, hogy mit jelent az, hogy a Szentírás a maga belső ellentmondásai, a régészeti és paleontológiai leletek ellenére is megbízható és hiteles a te hited szempontjából, és hogy mindezekkel együtt igaznak tarthatod, és irányulhat erre biztos ismeret, certa notitia. Elégedjünk meg most minden esetre annyival, testvérek, hogy amiképpen a testélet igének, azaz Krisztusnak is van kettős természete, aképpen az írott igének, azaz a Szentírásnak is van egyfajta kettős természete, mert kétségtelen, hogy az Isten lelke ihlette, inspirálta a Szentírás, de mégiscsak úgy tetszett az Istennek, hogy emberekre bízza annak tényleges leírását és hagyományozását. Tehát isteni mű és emberi mű is egyszerre. És emellett igaznak tartatod a Szentírást úgy, hogy annak központi gondolata, az igazi lényege, elegendően biztos ismeret, elegendően certa notitia te számodra, a te üdvösséget felől. Hát mi ez a központi gondolat? Mindenki jól ismeri, kicsit parafrazálva idéztem is már, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az a biztos ismeret, amit igaznak tarthatsz. Biztos ismeret lehet a te számodra minden körülmények között. A hitnek ezt a részét nevezzük fides quae creditur-nak, azaz a hitnek, amit hiszünk. És ez egyben átvezet minket a KT másik pilléréhez, amely nem más, mint a bizalom, latin szóval fiducia, hogy Isten, már egészen szépen gyülekeznek itt, hogy Isten számodra bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. A hitnek ez az aspektusa, az úgynevezett fides qua creditur, az a hit, amely által hiszünk. Luther a következő hasonlatot használja ennek a bizalomnak, a fiduciának a kifejezésére. Minden a hittől függ. Az ember, akinek nincs hite, olyan, mint akinek át kell kelni a tengeren, de annyira félt, hogy nem bízott a hajójában. Így ott maradt, ahol volt, és sosem menekült meg, mivel nem akart felkelni és átkelni. A hit tehát nem csak az, hogy hiszünk a hajó létezésében, certa notitia, hanem az, hogy fel is szállunk rá, és rábízzuk magunkat, fiducia. Két összetevője van tehát az igaz hitnek. Biztos ismeret a Szentírás igazsága felől, és szívbéli bizalom a bűnbocsánat és az örök élet ajándékában. De ahogy mondani szokás, a lónak négy lába van, mégis megbotlik. Sőt, az igaz hitnek csak kettő van. És én csak a magam nevében merek beszélni. Magamtól merem csak megkérdezni, milyen sokszor botlott már meg az én igaz hitem. Hát valami mégsem stimmel az igaz hit kérdésével. Hányszor, de hányszor kételkedtem már életem során a mai textusunkban, miszerint az egyetlen igaz Isten és szabadító Isten is. Hányszor, de hányszor kételkedtem abban, hogy Isten nekem is bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz, és helyette inkább gyűjtöttem be a bűnöket sorról sorra. Életem eddigi legnagyobb hibáját követtem el 2009 nyarán, egy országos református ifjúsági rendezvény után, bizonyára mindjárt tudjátok melyik az, mikor nem mertem rábízni magamat az egyedül, igaz és szabadító Istenre, mondván, hogy majd én megoldok bizonyos kérdéseket, majd én megoldom azt. Nem volt fidúcia, nem volt igaz hit, és meg is tapasztaltam a következményeit. Megéljük és átélünk sokszor életünk során, talán többször is, mint kellene, hogy az a hit, amely egykor igaznak tűnt, amely egykor bizony igaznak tűnt, az mára talán leroskad, elfárad, talán kivész a szívbéli bizalom, vagy megkérdőjeleződik a biztos ismeret. Mégis, kedves testvérek, nem hibázol, mikor azt mondod, hiszek egy Istenben, és nem hibázik a kátésem, amikor ezt a két pillért nevezi meg. Csupán fel kell cserélni a szerepeket. Mi az igaz, illetve ki az igaz? A hit, kedves testvérek, ugyanis nem azon múlik, hogy te mennyire hiszel éppen. A hit sokkal inkább annak a valakinek a megbízhatóságán múlik, akiről azt mondod, hogy én hiszek benne, akiben mi hiszünk. Nincs más Isten rajtam kívül. Igaz és szabadító Isten nincsen rajtam kívül. Hát innen van a mi hitünk igazsága. Nem az én gyenge, esendő, megfáradt, bizonytalankodó a hitem az igaz. Legfőképpen nem én, gyarló ember vagyok igaz, hanem sokkal inkább az az igaz, aki az ő igéjét adja minékünk. Sokkal inkább az az egyetlen igaz Isten az igaz, aki a szeretet Isten és ebbe a szeretet közösségbe minket is bevonni kíván. Luther így folytatja az előbb már idézett részletet. Még ha az én hitem gyenge is, ugyanaz a kincsem és ugyanaz a Krisztusom van, mint a többieknek. Nincs különbség. Olyan ez, mint két ember, akinek egyaránt volt 100 guldenjük. Az egyik egy papírzacskóban tartotta, a másik egy vasládában. De a különbség ellenére ugyanazt a vagyont birtokolták. Tehát a Krisztus, aki a tiéd és az enyém, ugyanaz, függetlenül a te hited, vagy az én hitem erejétől, vagy éppen gyengességétől. Kedves testvérek, foglaljuk hát össze, mit jelenthet számunkra ez a sokat ismételt félmondat. Hiszek egy Istenben. Egyfelől azt, hogy egy és csak is egyetlen Isten fogadhatunk el, és csak őróla tehetünk tanúságot, mert ő azt mondja, nincs más Isten rajtam kívül. Másfelől egyáltalában nem mindegy, hogy milyennek ismered azt az egyetlen Istent, aki maga a szeretet, a szerető Isten, a szeretett fiú és a szeretett kapcsolatot jelentő Szentlélek. És amikor ezt mondod, hogy hiszek egy Istenben, akkor a te igaz hited csak is az Isten igaz volta miatt lehet valóság, nem pedig azért, mert te vagy én igazak vagyunk, vagy mert erősen próbálunk hinni. Kedves testvérek, álljunk most fel, és fennhangon, teljes meggyőződéssel tegyünk hát vallást az egyetlen igaz és szerető Istenünkről, az apostoli hitvallás ma is sokat idézett félmondatával. Hiszek egy Istenben, hiszek egy Istenben, úgy legyen. Amen.